Áldott húsvétot kívánok én is mindannyiótoknak, és olyan régen találkoztunk személyesen, nekem már nagyon hiányzik. Olyan jó lenne egymástól megkérdezni, hogy kivel mi van. Nekem segít, hogy felidézem ma reggel Stasák Ferivel való rendszeres beszélgetésünket itt a gyülekezeti teremben. Ugye köztünk Ferivel kialakult egy ilyen nagyon kedves, magázó stílus. Rendszeresen oda megyek hozzá, hogy üdvözlöm Feri úr, hogy vagyunk, mire ő elmeséli, hogy éppen mik az aktualitások a Stasák családban. És utána ő is fölteszi nekem a kérdést, hogy hát Baczynszky úr, önöknél mi a helyzet, akkor pedig én mesélem el neki. Úgyhogy Feri, ha ma nézel minket, és még inkább, ha itt lennél, biztos vagyok benne, hogy föltennéd ezt a kérdést, amire én a következőt válaszolnám. Érettségiző gyermekünk van ebben az évben. Úgyhogy ennek a lázában élünk, egy hónap múlva jön a megmérettetés, és hát mindannyian követjük ugye a petíciót, ami kering Magyarországon, hogy idén is vajon elmarad-e a szóveri érettségi vizsga, vagy sem. Jelenleg a mutató 24.757 szavazaton van, úgyhogy izgatottan várjuk. És jelenleg a fiunk meg a társai ennek a lázában égnek. És ugye látom rajtuk, hogy ahogy közeledik a vizsga időpontja, ez egyre inkább meghatározza az életüket. Hát azt hiszem, erre mindannyian emlékszünk. Én biztos, hogy emlékszem rá, hogy minél közelebb van egy vizsga, annál nagyobb nyomást helyez az életünkre. Ugye ezzel együtt az is igaz, hogy az a vizsga, amelyik még messze van, az nincs is. Tehát egy elsős gimnazistának nincs érettségi. Hiába van ott a realitása, de még olyan messze van, hogy nem foglalkozik vele. Hát én emlékszem, amikor egy nappal voltam az érettségi előtt, hát nekem az leuralta az életemet. Tehát teljesen beszűkült a látószög, rá voltam fókuszálva, és ott a túlélő mód beindult. Ugyanaz a realitása az érettségének, hogyha 4 év múlva van, és ugyanaz a realitása, hogy 1 nap múlva van. Mégis az, hogy mennyire vagyunk közel hozzá, mennyire van itt a küszöböm, meghatározza, hogy mennyire szűkíti be az életünket, mennyire uralja le a gondolkodásunkat. Egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, azért meséltem erről a élet élményről itt az elején, mert azt gondolom, hogy a 2020-as és a 2021-es év egyik legfontosabb jellemzője, hogy bizonyos vizsgák, amiket egyikünk sem tud elkerülni, ami mindenkinek realitás, azok most nagyon közel jöttek. Az időpont nagyon közel jött. És ez pedig az élet végessége, az élet elvesztése, egy olyan vizsga, amire mindenkinek el kell menni. Nem tudunk petíciót beadni, hiába gyűjtünk szavazatokat, erre el kell menni mindannyiunknak. De emlékszem arra, amikor fiatal voltam, ez annyira messze van, hogy nincs is. Amikor pedig egy ilyen vizsga közel jön, ami jellemzi a valóságunkat, akkor ugyanúgy az érettségi csak sokkal húsba vágóban le tudja uralni az életünket, és be tudja szűkíteni az embernek a látását. Én azt gondolom, hogy olyan félelmekkel, és olyan szorongattatásokkal, és ezekből fakadó szorongásokkal kell most szembenéznünk, és kellett szembenéznünk, amire azt gondolom, hogy 2020. januárjában egyikünk sem szállított. Tehát nem erre gondoltunk, nem így terveztük. Nem fogok sok időt tölteni ezzel a járvánnyal, nem szeretném részleteiben idehozni, de csak egy rövid momentumot hadd meséljek meg el arról, ahogy én megéltem ezt a saját betegségemben, amit hálát adok az Istennek, és nagyon enyhe tünetekkel éltünk meg, de amikor mentünk befelé, az egyik munkatársammal együtt kaptuk el ezt a fertőzést, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. És úgy mocorgott bennem, úgyhogy egy idő után rákérdeztem nála, a következőt kérdeztem meg, nincs benned félelem? Tudtam, hogy van, meg azért kérdeztem, mert bennem volt. Amire ő a következőt válaszolta. Az a helyzet, hogy van. És ez nem jó. Most attól a helyzettől félek, hogy be kell menjek az otthonomból egy rideg közegbe, és hogy ott milyen félelmek fognak rám törni. Ezek jártak a fejünkben. Ebben a valóságban éltünk. aztán ő is, hála Istennek, ebből meggyógyult, bár bekerült a kórházba is. Talán az egyik áldás, amire visszatudunk tekinteni, hogy bizonyságot tudott tenni egy idős bácsinak, akivel egy szobába voltak, elmondta neki az evangéliumot. És erre tud úgy visszatekinteni, hogy a hite ott legyőzte ezt a félelmet. De nem egy könnyű küzdelem. Ebben a valóságban élünk, ennek a valóságában jöttünk össze a húsvétot megünnepelni. És azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Tamás a múlt héten elkezdte ezeket a kérdéseket föltenni. Rengeteg választ adott. És mielőtt én ezzel foglalkoznék, mert ezzel foglalkoznunk kell, én mégis most azt a kérést tenném ide elétek, meg azt a kérést hozzám, hogy fogjuk meg ezt egy picit, és tegyük fel ide egy képzeletbeli polcra. Az összes félelmünket, az összes vizsgát, ami nagyon közel jött, ami meghatározza az életünket, ami beszűkíti a látásunkat, a kapcsolatainkra hat, a lelkületünkre hat, mindent befolyásol. De egy picit, kis időre, megígérem, vissza fogok jönni hozzájuk, tegyük fel ide erre a porcra. Hadd mondjam el, hogy miért. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezekkel foglalkozni, de arra hívlak benneteket most, hogy mielőtt ezekbe belenézünk, töltsünk időt azzal, hogy ezen a vasárnapon, a húsvét vasárnapján egyszerűen csak megnézzük az evangéliumot. Merüljünk bele az evangéliumba. Nézzünk bele az evangélium szépségébe. Fürödjünk meg benne. És majd utána visszajövünk, és levesszük ezeket a polcról, mert azt szeretném elétek hozni, hogy bizonyos szempontból szeretném azt elkerülni, hogy ezeknek a félelmeknek, vagy fenyegetettségeknek a fényénél nézzük az evangéliumot. Hanem sokkal inkább arra hívlak benneteket, hogy merüljünk el az evangéliumban, és amikor ez átmos bennünket, utána jöjjünk vissza, és ennek a fényénél nézzünk rá ezekre a félelmekre. Úgyhogy az evangélium húsvétkor. Én is, ahogy ti is, abban a kultúrkörben nőttem föl, ahol annak idején a kertben csoki tojásokat kerestem, és csoki nyuszikat találtam. És ebből természetesen bennem is kialakult gyermekként az a képzavar, hogy a nyulak tojással szaporodnak, és azt gondolom, hogy a biológia oktatásnak az egyik hatalmas áttörése az életemben, amikor helyére került, hogy a nyulak emlős állatok. És feloldódott ez a képzavar. Ennek ellenére a gyerekeimmel végigjátszottam ezt a népi mulatságot, de ők is túl vannak ezen az áttörésem. És nagyon érdekes látni, hogy a kultúra, amiben élünk, az mennyire meghatározza, hogy mit gondolunk a húsvétról. Maga ez a húsvét szó, ugye a húsvét szavunk jelentése, nem követi a héber Pészach szó jelentését, ami a magyarban a páska szóként szerepel. A mi húsvét szavunk az egy 40 napos böjtnek a lezárását jelenti, ahol újra húst veszünk magunkhoz. Ez valahol az első században alakult ki, ahol Iréneus írt először arról, hogy a korai gyülekezetekben a hívek a nagypénteket és a nagy szombatot böjtre szánták, hogy felkészüljenek a feltámadás ünnepének az ünneplésére. És utána a nicei zsinatnál kerül először említésre, hogy bizonyos helyeken ezt a 40 napos böjtöt kezdték megtartani, és utána a húsvéttal, a hús magunkhoz vételével törték meg ezt a böjtöt. Az eredeti héber ünnep viszont nem erről szól. Az eredeti héber ünnep az igében az a zsidó ünnep, amire Jézus is Jeruzsálembe érkezik. Igazából két ünnep egymás mellett. Egyrészt a páska, a Pészach ünnepe, valamint közvetlenül utána egy hétnapos ünnep, a kovásztalan kenyér ünnepe. Tehát ez együtt kiad egy 7-8 napos gyönyörű ünnepet Izrael életébe. Jézus erre az ünnepre érkezik föl Jeruzsálembe, a passió hetére, az utolsó hetére. A héber ünneprend szerint Izraelben ez az ünnep március 27 és április 3 között van ebben az évben, tehát ha ezt követnénk, akkor egy héttel ezelőtt lett volna a páska ünnepünk, és most zárnánk le a kovásztalan kenyerek ünnepét. de mi Magyarországon a nyugati egyház naptárrendje szerint ünnepeljük a húsvétot. És a Páska jelentése, ennek az ünnepnek a jelentése, az az elkerülés és az elvonulás ünnepe. Mit jelent ez? Ez az ünnep lett, mielőtt megnézzük, hogy mit jelent. Ez az ünnep lett elrendelve Izraelnek, hogy generációkon keresztül évente emlékezzen meg a kivonulásban Isten kegyelméről, megtartó szeretetéről. Ez az ünnep megemlékezés egész Izraelben nemzedékről nemzedékre, az Egyiptomban történt 10. csapásra, amely az egyiptomiakat ért, és amely Izrael népét elkerülte. Úgyhogy nézzük meg az eredeti eseményt, ami a Pészach ünnep tartalma lett. És ez a második Mózes könyvben van megírva, a 12. fejezetben, 2. Mózes 12. És a teljesség igénye nélkül én most szeretnék ezen néhány pontban végigmenni, és utána megérkezni az Úrnak a páskájához, az Úr páska ünnepéhez. A 2. Mózes 12-nek az elején Isten Mózesen keresztül és Áronon keresztül elrendeli az új naptárat Izrael számára. És azt olvasok a második versben, ez a hónap lesz az első hónapotok. Tehát Izraelben az első hónap a Nisszán hónap. Jelenleg Izraelben Nisszán hónap 22-e van, tehát számukra ez az első hónap. Nagyon fontos lesz ennek a szerepe, ahogy látni fogjátok, mind az ünnep, mind az első páska eseményeiben, mind az ünnep elrendelésében. Ugyanis később, utána a harmadik versben azt olvassuk, hogy ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt. Tehát Nisszán hónap 10-e lett kijelölve arra a napra, amikor minden izraeli család magához kellett vegyen egy bárányt, egy áldozati bárányt. Elő kellett ezt készítse. 4 napja volt arra, hogy ezt előkészítse. És a 6. versben olvassuk azt, hogy ennek a hónapnak, tehát Nisszán hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Tehát Nisszán hónap 14-e lett kijelölve arra napra, amikor ezt a páska bárányt, áldozati bárányt minden egyes izraeli családnak le kellett vágnia. Elő kellett készíteni, le kellett vágnia. A 8. versben arról olvasunk, hogy még aznap este megtartották a vacsorát, amikor elfogyasztották ezeket a bárányokat, és itt már megjelennek a széder vacsorának az elemei, és ha jól tudom, akkor a gyülekezetünk is tartott egy széder vacsorát ezen a héten. Itt olvassuk, hogy a kovásztalan kenyér és a keserű füvek is része voltak ennek a vacsorának. Ez volt az első páska vacsora, első húsvéti vacsora. És utána a 11. és a 12. vers a következőt mondja. A 11. versben olvassuk azt, hogy az Úr páskája ez. Az Úr páskája ez. Itt szerepel az eredeti héber szövegben a Pészach szó, P-S-H, aminek a jelentése az, hogy átvonul. Hát, hogyha ezt így fordítjuk le, akkor ennek a jelentése az, hogy az Úr átvonulása ez. Az Úr páskája ez. És utána olvassuk, hogy 12. versben, mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom felett. Tehát 14-én éjszaka, este megtörténik a páska vacsora, az Úr páskája lesz az éjszaka, az Úr átvonulása lesz az éjszaka, amikor az Úr jön és átvonul Izrael felett. A 13. versben pedig olvassuk azt, hogy egy hatalmas pusztítást végez Isten Egyiptom népén, egy pusztító csapásról beszél az ige, de közben azt mondja, következőt olvasom, ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket. Ugyanis, szerintem legtöbben ezt tudjuk, úgyhogy csak felidézem ezt a számotokra, amikor levágták a bárányt, Akkor fogták a vérét, és az elrendelés szerint az ajtónak mind a függőleges fájára, mint pedig a szemöldök fájára, így írja az ige, milyen szép magyar kifejezés, ez ugye a szemöldökünk az vízszintesen van, tehát a vízszintes fára is föl kellett kenni a bárány véréből. Körbe kellett kenni mind a két oldalsó fát, valamint a keresztfát is. És erre írja az ige azt, hogy amikor az Úr átvonul, amikor az Úr páskát tart, átvonul Egyiptom és Izrael népe fölött, és pusztító csapást mér, akkor lenéz, és azt mondja, ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket. És ahol nem látja a vért, a fánra fölkenve, ott pusztító csapással illeti mind az elsőszülötteket, mind az elsőszülött állatokat, gyermekeket és állatokat. Így olvassuk az igében. És utána a 14. versben olvassuk azt, hogy elrendeli ezt állandó ünnepnek Izrael számára. Így olvassuk, legyen emlépnap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. És utána a 15. versben olvassuk a kovásztalan kenyér ünnepének az elrendelését. Hát végig olvashattuk itt a teljes páska nap történetét, rendjét, és utána elrendeli a kovásztalan kenyér ünnepét. Csak egy apró segéd lett mankó bárkinek, aki szeretné megjegyezni ezeket a referenciapontokat. Ugye a 2. Mózes az a kivonulásnak a könyve. Nagyon könnyű megjegyezni, hogy ezt a 12. fejezetben olvassuk, hiszen ezt a 12 törzsnek rendeli el, teljes Izraelnek szóló rendelkezés ez. És a dátumokat onnan lehet megjegyezni, hogy a 14. versben rendeli el, hogy Nisszán hónap 14-én tartsák a páskát, és utána a 15. versben kezd beszélni a kovásztalan kenyér ünnepéről, ami pedig Nisszán hónap 15-én van. Hát így esett a számozás, az eredetiben nem volt, most egy kis mankó, ha szeretné ezeket bárki megjegyezni és követni ezeket. Ezek az ünnepek jöttek el Izrael életében közel 1500 évvel később. Amit ott rendelt el az Isten, 1500 évvel később eljött Izrael életében ebben az évben, újra megünnepelték ezt. És Jézus felmegy erre az ünnepre megünnepelni Jeruzsálembe, a Pasió hetén részt venni a húsvét, a páska ünnepén. És ez nem volt véletlen. Isten már Egyiptomban előkészítette az evangélium kijelentését. Részletesen. Isten már Egyiptomban minden részletben előkészítette, hogy kijelentse az evangéliumnak minden egyes igazságát. Jézus betölteni jött a páska ünnepet. Az eredeti egyiptomi események előképei annak, amit Isten ki akart jelenteni az idők teljességén. Nézzük meg ezt röviden. Számomra gyönyörű minden egyes részlete ennek a kijelentésnek, ezeknek az igazságoknak. Olvastuk, hogy a bárányt Nisszán hónap 10-én kellett minden családnak magához venni, és elkezdeni az előkészítést. Jézus Nisszán hónap 10-én érkezik meg Jeruzsálembe. Ekkor van a csodálatos bevonulása, a hozsanna bevonulása Jeruzsálembe. Megérkezik a páska bárány, és elindul az előkészítése a páska ünnepen. Jézus Nisszán hónap 14-ének az előestéjén fogyasztja el az utolsó vacsorát. Olvastuk, hogy a bárányt Nisszán hónap 14. napján kellett levágni. Jézust a páska ünnep napján, Nisszán hónap 14-én reggel feszítik keresztre, és még ugyanaz nap délután hal meg a kereszten. Ez az a nap, amikor egész Izraelben ezen a napon vágják le a páska bárányt. Pontosan ezen a napon, Nisszán hónap 14-én áldozatik fel a végső páska bárány, Krisztus. Jézust még pénteken 14-én leveszik a keresztről, és a sírba helyezik. Ennek az oka az, hogy az ünnepek napjai, ezt olvassuk, János 19.31-ben, mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton, a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Az a szombat volt Nisza hónap 15-e, amikor kezdődött a kovásztanak ünnepe, a kovásztan kenyerek ünnepe, aminek az első napja Szent Sábat volt. Innen tudjuk, hogy szombaton volt a sírban lét, vasárnap a feltámadás, és pénteken pedig a keresztelfeszítés. Azért került közeli sírba, mert sietette őket a kovásztalan kenyerek ünnepének első napja, a nagy sábát elérkezése. János 19.42-ben ezt olvasok, mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Tehát nem csak azért helyezték el, mert aki felajánlotta a sírt, annak a sírja közel volt, hanem azért is, mert jól jött, hiszen gyorsan kellett temetni. Mert jött a nagy ünnep, és a nagy ünnep előtt a holttesteket sírba akarták helyezni. De emiatt volt lehetséges, hogy 3 napon keresztül volt a sírban. Hiszen hónap 14-én, 15-én és 16-án a zsidó napok számítása szerint. Mielőtt feltámadt, Nisztán hónap 16-án vasárnap, ami a 3. zsidó tavaszi ünnep, az első termés ünnepe. Nincs időn kifejteni, de ebben is olyan csodálatos kijelentése van az Istennek, hogy előre elrendelt még egy ünnepet, az első termés ünnepét, ami az első feltámadásnak a reménye volt, mind a természetben, mind pedig az evangéliumban. Isten minden egyes ünnepet előre elrendelt, hogy azzal vezesse, azzal irányítsa, azzal jelentse ki az evangéliumnak minden egyes részét. Utána az eredetiben azt olvasok, hogy vegyenek a vérből, és kenjék a 2 ajtófélfára és a szemöldökfára. Jézus vére fölkerült a keresztek mind a függőleges fájára, mind pedig a keresztfájára. Megjelenik ez a kép is a keresztlefeszítésben. Jézus vére, a végső bárány áldozat vére felkerült a fára. Mit mond az eredeti ígéret? Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás benneteket. Hadd olvassam nektek az evangélium igéjét most a római levélből. Róma 3.25 a következőt mondja, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul. Az egész ünnep elrendelése, az egész ünnep rendje Isten elrendelő munkáját vetíti elénk. Előre megírta, előre megtervezte. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, kiknek? Akik az ő vérére tekintenek. Akik az ő vérében hisznek. Akik az ő vérében reménykednek, és azt remélik, hogy amikor az Isten le fog tekinteni, és meglátja ezt a vért a fám, és mi ebben hiszünk, akkor az igazsága, az ő páskája el fog vonulni fölöttünk. Ez a húsvét reménye. Ebben reménykedünk. Ez az evangélium igazsága. Ez az evangélium, hogy Krisztus kereszten való kiontott vére miatt az Atya ítélete el fog vonulni felettünk. Ez lesz az Atya páskája felettünk, a páska bárány miatt. Örömmel hirdetem nektek ezen a húsvéton ezt az evangéliumot. Bárcsak itt lennétek, bárcsak személyesen együtt lehetnénk, és beszélgethetnénk, dicsérhetnénk, magasztalhatnánk, megnézhetnénk minden részletét, belemélyülhetnénk ennek még a szépségébe. De szerettem volna ezt elétek hozni, és egy kicsit átnézni, kicsit gyönyörködni ebben, kicsit belemerülni és engedni, hogy átmosson ezeknek az igazsága. Örömmel hirdettem nektek az evangéliumot húsvét vasárnapon. Nos, itt be is fejezhetnénk, én azt gondolom, de megígértem nektek, hogy levesszük ezeket a félelmeket a polcról. És most, hogy megnéztük, hogy mit jelent a húsvét, hogyan rendelt el ezt az Isten a számunkra, mi a húsvét reménye, mi a húsvét tartalma, mi a húsvét üzenete. Ennek fényénél szeretném, ha visszatérnénk és ránéznénk a minket körülvevő valóságra. Nézzünk szembe ezekkel a félelmekkel az evangélium irányából. Egy picit hadd idézzem fel újra ezeket a félelmeket. Ez az egy év, ami mögöttünk van, bizonyos félelmeket abszolút erősen elénk tolt és a felszínre tolt. Bizonyos vizsgák nagyon közel jöttek. és azt hiszem, ezt mindannyian érezzük. Ahogy beszélgetek emberekkel, én összesen 5 ilyen vizsgát fogalmaztam meg, amivel azt gondolom, hogy jelenleg szembe kell néznünk, itt van körülöttünk, és biztos vagyok benne, hogy sokunkban szorongást vagy félelmet okoz. Az első. Az élet normális ritmusának elvesztéséből való szorongás. Tehát minden fölborult. Az élet időrendje teljesen fölborult. Az élet struktúrája fölborult. És ez alapjában okoz minden emberben egyfajta szorongás és félelmet. A második az ismeretlentől való félelem. Egyikünk sem tudta, és egyikünk sem tudja, hogy mivel nézünk szembe. Ahogy mondtam, 2020. januárjában azt se tudtuk, hogy mi vár ránk. Most is csak nézünk, hogy mi ez, mi történik. Az ismeretlenben kell gyalogolnunk. A harmadik az egzisztenciális félelmünk. Rengetegen vannak körülöttünk, akiknek a gazdasági mozgástere teljesen beszűkült. És ez meghatározza a gondolkozásukat, az életüket, a tervezésüket, a napról napra való életüket, egzisztenciájukat. Aztán itt van a negyedik, a szenvedéstől és a fájdalomtól való félelem. Teljesen normális, hogy ez itt van bennünk, de most nagyon közel jött. És végül itt van az élet elvesztésétől való félelem. Nagyon meghatározó élménye is, ráadásul ezen most mindenki egyszerre megy keresztül. Mindannyiunknak. Nincs olyan ember a Földön, aki ne ezekkel nézne szembe. És én szeretnék erről a témáról érzékenyen beszélni, mert annyira közel jött, és annyira közeli még ez az élmény. Én azt gondolom, hogy mára mindannyiunknak van ismerőse, aki vagy érintett ebben, vagy ismerünk valakit, akit elvesztettünk. Közeli ismerőst ebben a járványban. És amit szeretnék kiemelni, egy dolog amellett, hogy megyünk végig a gyászon, nekem is vannak ismerőseim, mind akik érintettek, mind akik mennek keresztül ezen, akár csak tegnap a Lónyai Gimnáziumnak a tanárai között hallottam nagyon komoly szenvedésekről. Az egyik dolog, ami előm jött, az az, hogy talán most jelent meg idén először bennem ez az érzés, hogy ezt én is lehettem volna. Ez én is lehettem volna. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Ilyen közel jött. A vizsga ilyen közel jött hozzánk. És ez a valóság, én őszinte leszek, nyomást helyez ránk. Sokszor a tudattalat és észrevétlenül beköltözik az életünkbe. És nem a nyásznak, én nem a gyászról beszélek most, hanem a mellettem megjelenő félelmekről. Nagyon fontos a gyászt megélnünk, nagyon fontos a gyászban oszt lenni. Ma, amit szerettem volna elétek hozni, az nem csak ez, hanem a mellette megjelenő félelem, ami mindannyiunk életébe, akár tudatalattiába is beköltözött. És ezeknek a félelmeknek van egy rossz tulajdonsága, ez pedig az, hogyha nekik adjuk minden figyelmünket, akkor arra törekszenek, hogy uralkodjanak az életünkön. És ezért szeretnék én most egy igét felolvasni nektek, ami én azt gondolom, hogy segíteni fog az evangélium gyönyörű üzenetének a fényét rávetni ezekre a félelmekre. És segíteni elhelyezni őket, és megvédeni magunkat, hogy ne uralkodjanak el a gondolatainkon és a szívünkön. Máté 10. fejezetéből szeretnék egy igeverset olvasni, ahol azt olvasok, hogy Jézus elismeri, hogy vannak ilyen félelmek. És ezek valódi félelmek. És elmondja, hogy mit kell velük tennünk, ami talán egy kicsit meglepő lesz. Hadd olvassam el. Máté 10:28. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Jézus itt a 12 tanítványát készíti föl, mielőtt kiküldi őket, tehát a legközelebbi tanítványait, a követőit készíti föl ezzel a emlékeztetéssel, ezzel a figyelmeztetéssel, mielőtt kiküldi őket a misszióba. Arra tanította őket, hogy valóság lesz az üldöztetés, a halál, a szenvedés az életükben. Készüljenek rá. Elismeri, hogy ezek a félelmek ott lesznek az életükben, de arra hívja fel a figyelmüket, hogy ne adjanak első helyet ezeknek a félelmeknek az életükben. Ne ettől féljenek elsősorban, hanem ehelyett arra hívja őket, hogy ezekről a félelmekről vegyék le a tekintetüket, és helyezzék máshova. Arra hívja őket, hogy az Isten helyes félelmére irányítsuk a tekintetünket, a figyelmünket, mert tudja, hogy egyedül ez a helyes Isten félelem vezet el minket a Páska bárányhoz, Jézushoz. Mindig visszavisz oda, hogyha ez a helyes Isten félelem van a szívünkben. Miért tartotta ezt fontosnak? Mert tudta, hogy ezek a félelmek észrevétlenül is beköltözhetnek az életünkbe, és elkezdenek fölmászni a dobogó legfelső fokára. Szeretnék átvenni a vezetést. Szeretnék átvenni az irányítást az életünk felett. A vizsgák nagyon közel jöttek. Ez természetes. Jézus azt mondja, hogy lesz ilyen. Nem akarlak megvédeni ezektől. Van, amikor kimenekültök belőle, de lesz, amikor nem. Mit kezdtek azzal a félelemmel, amit ez kelt a szívetekben? Mikor ezek elkezdenek fölmászni a dobogó felső fokára. Nem a félelmekkel van baj, hanem azzal van baj, hogy ezek a félelmek irányítani akarnak minket. Mondok két példát. Nem az a baj, hogy félünk az egzisztenciánk miatt. Bennem is vannak aggodalmak. A jövőre tekintek, valahogy át kell segíteni a gyermekeimet még a felső oktatásnak a kihívásain. Vannak hegyek. Tervezni kell. Nem az a baj. Nem az a baj, hogy ettől félünk és tartunk és foglalkozunk bele. Az a baj, amikor ez a félelem átveszi a vezetést, mert akkor fogunk elkezdeni más messiásokhoz fordulni. És ez egy valós veszélye minden egyes félelemnek. Nem az a baj, ha féltjük a szeretteinket, a szeretteink egészségét, a saját egészségünket. Én is teszem ezt. Az a baj, amikor ez az első helyre kerül. Amikor eluralkodik rajtunk ez a félelem. Mert akkor a megváltó messiás helyett más egészség messiásokhoz fogunk fordulni. Aki engedi, hogy ezek a félelmek túl közel jöjjenek és uralkodjanak az életében, megvan a veszélye, hogy ha uralkodnak, akkor más messiáshoz fogják vezetni a húsvét messiása helyett. Ezért mondja Jézus azt, hogy valósak a félelmek. De ne ezektől féljetek, milyen szinten, olyan szinten, hogy uralkodnak rajtatok. Egyetlen félelem van, ami uralkodhat rajtatok, az pedig az élő Istentől való félelem, aki ítélni fog. Miért? Mert ez a félelem nem elvezetni fog a messiástól, hanem oda fog vinni minket a messiáshoz. Nagyon fontos. Tudta ezt Jézus, és tudta, hogy nagyon fontos erre fölkészíteni a tanítványait. Nem azt mondta, hogy kerüljétek el ezeket. A keresztény hit nem valóság tagadó hit. A keresztény hit a valóságban megvalló hit. Jézus tudta, hogy nem csak Isten félelemre kell tanítani a tanítványait, hanem az Isten félelem megtartására a valóságban. Ugye ismerik Adrian Plast, ő mondta azt, hogy ő remek hívő lenne, hogyha nem lennének más emberek körülötte. Hát mindannyian nagyon jó hívők lennénk. Mindannyian mindig tudnánk ünnepelni a messiást, ha nem lenne. Ha nem lenne nehézség, ha nem lenne szenvedés, ha nem lenne kihívás. De Jézus nem arra hív minket, hogy vonuljunk ebből ki, hanem hogy úgy ünnepeljük a húsvétot. Úgy valljuk meg a húsvétot, hogy mindeközben ennek a valóságnak a jelenében élünk. Ennek a valóságnak a jelenében élünk. Egyfajta friss hitvallásra van szükség ezekben a vizsgákban. Egyiptomban Izrael a gyermekhalál közepette kellett feltekintsen a bárány vérére, mert Isten is azt nézte, amikor ítéletet tartott. Izrael népe a pusztában a kígyó marások jelenlétében kellett föltekintsen a részkígyóra, mert Isten is arra tekintett, és amikor arra tekintettek, és nem ezekre, miközben ennek a valóságában éltek. De az Isten nem engedte, hogy ez uralja az életüket. Amikor föltekintettek a részkígyóra, ott volt a remény, hogy az igazi ítélettől megmenekülhetnek. Ez az evangéliumnak az üzenete. Hogyan tehetjük ezt? Hogyan tehetjük ezt ma? Hogyan tehetünk hitvallást? Hogyan maradhatunk meg a helyes Isten félelemben ezen a húsvéton? Én azt gondolom, hogy ezen a húsvéton nagyon fontos, hogy ne csak megéljük ennek a szokását. Ne csak megünnepeljük a húsvétot. ne csak az evangéliumot ünnepeljük meg, hanem az evangéliumot ennek a valóságában valljuk meg újra. Helyezzük őt az első helyre, és ne engedjük, hogy ennek a félelme uralkodjon rajtunk. Miközben megéljük ennek a valóságát, miközben nem menekülünk ennek a valóságától. Mit kell tennünk? Ezzel szeretném befejezni. Mit tehetünk? Én azt mondanám, hogy bármit. Bármit, ami segít ebben a helyzetben föltekinteni a Messiásra, föltekinteni a keresztre, föltekinteni a megváltott Úrra. A keresztre nézni. Bármi, ami segít neked. Ha a hívek közössége ez, akkor azt. Én nagyon-nagyon örömmel látom azt, hogy spontán módon ugranak föl az ima csoportok. Ima kezdeményezések. Jöjjünk össze imádkozni. Ezek mögött az van, hogy vállaljuk föl a szenvedő testvéreinket, de ez ebben egyszerre közösen megtörténik az is, hogy a félelem nem vesz uralmat rajtunk, hanem közösen, imádság közben föltekintünk a Messiásra, mert onnan várjuk a reményt. Másokat hordozunk, és közben magunk is hitet teszünk a Messiásról, a húsvétről ebben a valóságban. Hogyha a zsoltárokra van szükség, akkor a zsoltárokra van szükség. Ezért irattak meg Isten igéjében a zsoltárok. Hogy legyen csatornánk, ahol a félelmeinkből Istenre tudunk tekinteni. Aztán Jézus rendszeresen elment egy lakatlan helyre egyedül lenni az atyával. Hogyha ez kell, akkor menjetek egy lakatlan helyre, van, aki arra vágyik, hogy egy lakatlan szigetre menjen el, aztán ott kivárja ennek az egésznek a végét. De Jézus rendszeresen elment egy lakatlan helyre. Miért? Hogy rendezze ezt magában. Hogy a húsvétban tudjon élni. Hogy föl tudjon készülni. Ennek a végső leggyönyörűbb példája a Getsemáné kertben, ami történik. Küzdött azzal. Tehát amiről itt beszélünk, az egy küzdelem, az egy harc. Küzdött azzal, hogy az a félelem, az ne uralkodjon el, hanem meg tudjon maradni, föl tudjon tekinteni, és végig tudja vinni azt, ami az Atya akarata volt. Neked mi segít levenni a tekintetedet ezekről a félelmekről, és feltekinteni Krisztusra? Az most nagyon helyes, hogyha megteszed. Ma pedig a legjobb, amit tehettél, én azt gondolom, hogy itt vagy ebben a közösségben. Nem sok minden segít jobban, mint az, hogyha olyanokkal vagyunk, akik ugyanezen mennek keresztül, ugyanezzel néznek szembe, mégis vágynak arra, hogy ne ez uralja az életüket, hanem közösen föltekintsünk a megváltóra és a feltámadt Krisztusra. Amikor nem sokára vesszük a jegyeket, amelyekben a páska bárány megtört testére és kirontott vérére emlékezünk, válaszoljunk meg egy olyan kérdést, amit Jézus Máriának tett föl közvetlenül feltámadása után. Az egyik első kérdés volt, amit Máriától kérdezett, a következő. Kit jöttél ide keresni? Kit jöttél ide keresni? Igazából milyen messiást keresel ma reggel? Mire keresel messiást? Kinek tartasz engem ezekben az időkben? Tim Keller a könyvében Remény a félelem korában, a feltámadás és a húsvét jelentése című könyvben a következőképpen ír erről. Mária lehet, hogy a hátralevő életében ennek a kérdésnek a kettős valóságában él. Kit jöttél ide keresni? Mintha Jézus azt mondta volna, Mária, tudom, hogy szeretsz engem, de hidd el, a rólam alkotott képednek folyamatosan formálódnia kell. Amikor megvalljuk Krisztust a pandémiában, amikor megvalljuk Krisztust a félelmeink ellenére, amikor hitet teszünk emellett, ebben a valóságban, frissen, akkor ő fel fog ragyogni nekünk új módokon ezekben a helyzetekben. És hadd olvassam fel az igehirdetés lezárásaképpen egy olyan igeverset, amit azt gondolom, hogy nagyon ritkán használunk, mégis számomra az egyik legszebb feltámadási igevers. Ez az Efezusi levélben van megírva, az 5. fejezetben, 14. versben Pál Ézsaiástól idéz, következőt mondja. Ébredj fel, aki alszol. Támadj fel a halálból, és felragyod neked a Krisztus. Ébredj fel, aki alszol. Ne engedd, hogy uralkodjon rajtad bármi más, egyedül a megváltó. Támadj fel a halálból azzal, hogy rád tekintesz újra és újra, és fel fog ragyogni neked Krisztus ezekben a helyzetekben, hogy hogyan, nem tudom. Ő tudja. Nem ez az én dolgom. Az én dolgom ezen a húsvéton levenni innen a tekintetemet, miközben átölelem és részt veszek ebben a valóságban, levenni a tekintetemet, és rászegezni a keresztre. Mert Isten is oda néz, és onnan jön a remény, onnan jön Krisztus ragyogása ezekre a helyzetekre. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm az evangéliumot, hogy elrendelted részletesen. Ez nem véletlen eseményeknek a sorozata. Nem adhok történések. Nem spontán kitalált ötletek. Hanem a Teremtő Isten, a megváltó, megváltást előkészítő Atyának a terve, amit Krisztus Urunk végrehajtott, amit előre kijelentettél, azt ő betöltött. Ő a Páska bárány, aki fölment a keresztre, meghalt, megfeszítették, kiontotta a vérét, megtört a teste, hogy aki erre tekint, aki fölnéz a keresztre, aki hisz Krisztus vérében, az megmenekül. Ez az evangélium üzenete. Ma húsvét vasárnap szeretnénk ezt neked kifejezni, hittel föltekinteni, megvizsgálni a szívünket, és ennek fényében hitet tenni erről, abban a valóságban, amiben élünk. Abban rengeteg kihívásban, szenvedésben, közeljött vizsgákban is. Nem engedni, hogy a félelmek uralkodjanak rajtunk, hanem a félelmeinkből föltekintünk a keresztre. Újíts meg ebben minket, Atyám, szükségünk van rád. Terhelnek a szenvedések, de hiszük, hogy ezeket legyőzni jöttél az életünkben. És a legtöbb, amit tehetünk, a legfontosabb, amit tehetünk, hogy kegyelem által rátekintünk ezen a húsvéton is. Az Úr Jézus nevében. Amen.